Azt hiszem, az aranyhoz való viszonyulása mindenkinek változik az életkorában. Van egy ilyen első találkozás, ami egy ilyen hősies találkozás, amikor az ember a Toldit olvassa, meg ezeket a történelmi balladákat, és akkor, amikor az ember keresi a saját identitását is a világba, kihez tartozik, milyen nagyobb közösséghez. Tulajdonképpen itt csatlakozik rá igazából az aranyi gondolatra, hiszen arany mindig is a nemzetet tartotta a legfőbb eszmeiségnek, és gyerekként az ember ezzel nagyon könnyen és nagyon zökkenőmentesen tud azonosulni. Aztán valahogy ezeknek már csak az emléke marad, és oda kerülnek ezek az emlékek, ahol a többi gyerekkönyve van az embernek, a polcra, és úgy néz rájuk, mint ahogy a nagy történelmi freskókra nézünk, hogy igazából művészi élményt már nem okoznak, inkább csak úgy érdekesek, hogy ilyen is van, hogy ilyen is volt, hogy az ember így is tudott gondolkodni nemzetről, népről, hazáról. Aztán van egy következő lépés, az nekem egy negatív viszonyulás volt. Méghozzá negatívan viszonyultam ahhoz a figurához, aki már úgy érezte, hogy már életében szobor volt. Ő volt a kánonnak az etalonja. Ugye érdekes, hogy ügyelt arra egész életében, hogy semmi olyasmi ne tapadjon a nevéhez, ami az ő makulátlan erkölcsiségét és költői erkölcsét megkérdőjelezte volna. Tulajdonképpen alig tudunk valami személyeset aranyról. Arany mindig távol volt a úgymond a bulvár hírektől, és mindig nagyon visszavonultan élt. Egyébként ennek csak részben az oka az, hogy ő szeretett volna megkérdőjelezhetetlen és makulátlan maradni. Ez részben azzal is magyarázható, hogy rettetesen szorongó és zárkozott ember volt, és nem nagyon bírt közösségbe lenni, és elsősorban piszkosul sértődékeny, úgyhogy jobb volt neki kerülni a társaságot, nehogy az egész világra megharagudjon. És ebben a kamaszkori időszakban nekem ő egy idegen volt, egy szobor volt. Egyébként van egy ilyen szoborszerűsége az aranyi életműnek és az aranyi jelenségnek, amit nagyon jó lenne egy kicsit lebontani. És akkor nekem, bár lehet, hogy több Petőfi szobor volt, vagy van a Magyarországon, de számomra mégis Petőfi volt az elevenség, és akkor már nem páros csillag volt, mint gyerekkoromban a Toldi és a János Vitéz, hanem ott egy magányos csillag volt. És aztán később, mikor így kutakodtam utána, hogy vajon a 19. században látszik-e valami fajta modernség a magyar költészetben, és akkor bukkantam rá erre az öregkori aranyra, aki az őszikékben tényleg olyan hangot üt meg, és olyan problémákat vet fel, és olyan egzisztenciális kérdéseket tesz föl, amelyek közelítik a magyar költészetet a nagy világköltészethez. Érdekes mód egyébként költőként beszélünk aranyról, de hát aranynak gyakorlatilag alig volt lírai műve. Tehát arany tulajdonképpen epikus volt, versben beszélő prózaíró, persze tökéletes pontossággal, hihetetlen szakmai tudással, soha nem engedett volna meg magának olyan pongyolaságot, mint ami minden második Petőfi versben például benne van. Tehát ő nagyon pontos volt, de nem volt lírai alkat, teljesen kiirtotta az individumát a költészetéből. Csak ebben az őszikék részben, ebben tér vissza egyfajta személyes hang, és az őszikék, nem szabad elfelejteni, nem publikumnak szállt költészet volt. Azt ő magának írta, és ezért mert elmozdulni attól az idoltól, ami akkorra már persze rá is ragadt valójában. Úgyhogy szokás mondani, hogy két etalonja van az igazi nemzeti alkotónak, ez a Móricz és az Arany, már így küllemileg is, hogy én egyikre se hasonlítok, de azért mégis magyar írónak tartom magam, de valójában Móricz gyáva alkotónak nevezte Aranyt. Gyávának tartotta, mert hogy egész életén keresztül megpróbált megfelelni annak az a vélt és a közösség által is elvárt nemzeti gondolkodásnak, amivel ő társadalmi centrumba tudott maradni. Ez egyébként egy hamis gondolat volt, tehát a Buda halálát, vagy a nemzeti eposzokat elgondoló és elképzelő gondolkodás, az tulajdonképpen nem a 20. század felé hat, hanem valahogy visszafelé, a középkor felé. Egyébként érdekes módon Arany szerintem egy abszolút középkori gondolkodású volt, hiszen ha csak a Toldit vesszük, mi történik a Toldiba? Az igazságos király helyreállítja a világrendjét. Tehát ez volt Aranynak az etalonja. Neki nem a 48-49-es forradalmak eszméi voltak az irányadók, hanem egy valójában egy igazságos feudalizmus volt az elképzelése. Úgyhogy Móricz nem tartotta őt bátornak. Egy dolgot emelt ki, hogy az elveszett alkotmány, na ott még Arany bátor, ugye ez volt az életmű elején írt mű, amit szintén csak magának írt, még nagyszalontai jegyzőként. Tehát tulajdonképpen van az életművet elindító elveszett alkotmány és lezáró Őszikék. Ezek én szerintem is a csúcs teljesítményei az Arany költészetének, és közte van ez a bolyongás, a nemzeti mítoszok és a különböző nemzeti balladák és történetek körébe. Ugyanakkor amik ott vannak ebben a középszakaszban, azt mindig fogjuk szeretni, mert mindig lesznek gyerekeink, és mindig fogunk örülni annak, hogy ezek a gyerekek a Toldit olvashatják.